Mentés, másként. Művészeti figyelő.
Még broadcastingnak hívták, s nagyon sok pénzbe került, mikor az első speaker izgatottan a mikrofonhoz ült. Érces hangja felszárnyolt és messzire repült, és egy hallgatóban megszólalt, a próba sikerült. S a gyáli úton áll egy csukott bútorszállító, és ott volt 23-ban az első stúdió. És műsorgyalánt akkoriban az is megfelelt, a Marca János segédtiszt egy nótát énekelt.
Jó estét kívánok, itt az MR1 Kossuth Rádió, kezdődik a Mentés másként, a kulturális szerkesztőség műsora. A mikrofon előtt a szerkesztő Liptai Katalin. A szignál után megszólalt egy dal, amelyet azt hiszem, hogy mindenki ismer. Ezt a zenét azonban nem lehet elcsépelni, mert én úgy vagyok vele például, hogy akárhányszor hallom, mindig újra élvezni tudom a rádiózás hőskorának a rendkívül hangulatos atmoszféráját, amit Presser Gábor dala hűségesen megidéz. Szól a rádió tehát, és az öreg rádiók olykor legalább olyan jól szólnak, mint újabb társaik. Köszöntöm a stúdióban a mai műsor vendégeit. Itt van velem Horváth László, a budapesti Puskás Tivadar távközlési technikum igazgatója.
Jó
estét kívánok! És Perneki Sándor híradás technikus, aki Vácott dolgozik, Verőcén lakik, és a múlt hónap végén a nyilvánosság számára is megnyitotta a Verőcei Művelődési Ház, illetve a könyvtár épületében öreg rádióinak csodálatos gyűjteményét.
És a Puskásba járt, ezt ne tessék elfelejteni.
És ott van már erről emléktábla, hogy
nem, még ezután
lesz. De oda annyi híres ember járt, hogy azt hiszem, akkor tábla-tábla hátán lenne a gimnázium.
Hát azért ki kell érni.
Belső falain.
Múzeum igazgató, ő az első.
Így van.
De Kossuth díjasunk azért van, de zenész, a Bródi János járt oda.
Értem. Jó néhány hasonló magángyűjtemény létezik szerte az országban és Európában. Ezeknek általában van honlapjuk is, úgyhogy akár a számítógépen is el lehet merülni a szebbnél szebb régi készülékek csodálatában. De mégiscsak az az igazi, hogyha az ember személyesen megtekintheti az öreg rádiókat, mert közben megelevenedik a múltunk, a szüleink, nagyszüleink ideje, amikor még ilyen készülékeket hallgattak az emberek. Mikor is indult Magyarországon az első kísérleti rádióadás?
Hát 23-ban már Magyari Endrét 22-ben kiküldték a BBC-höz, ugye BBC 22. január 1-én indított, fiatal mérnök volt, kiküldték, és azt mondta, hogy lesz, mi is meg tudjuk csinálni, és elindultak a kísérletek. Volt egy adó, és ott a gyáli úton ezt hangolgatták. Most a BBC-nél úgy hangolták az adót, hogy egytől számoltak 100-ig, aztán visszafele. Mert hogyha kimaradt 3 szám, akkor annyi idő alatt rossz volt az adó. Uh-huh. Na most a gyáli út nagyon hangos volt, mert a vágóhidra a marhákat ott küldték, és hát azok ottan kúrogtak, röfögtek, káromkodtak, ez behaladszott, és beszóltak, hogy hát mi van. Magyari azt mondta, hogy hát jó, akkor valamit kéne csinálni.
És volt mit ott, fundáltak ki?
Volt egy, éppen hoztak azt egy zongorát, vagy valami hasonlót, és egy bútorszállító kocsi, ami akusztikailag nagyjából ilyen volt. Tehát ugye mind itt a szőnyek körülbelül, tehát uh-huh. hogy a bútor ne törjön össze, plusz volt az oldalán.
Volt borítás,
ki volt bélelve, akusztikailag tökéletes volt, de ő kint hangolgatta az udvaron ezt az adót, ugye a megrázta valószínűleg még tán káronkodott is egyet, ugye kínos volt a dolog. Magyari egy bohém ember volt, zongorázott, énekelt, hegedült, tehát azért valamire rákoncentrált, akkor nem tud számolni. És jött a Marca János, és azt mondja, hogy János, tud maga számolni? Azt mondja, mérnök úr, hát hogy ne. Na, akkor számoljon 1-től 100-ig, aztán visszafele, és bezárt ebbe a kocsiba. Tehát ő egy hanggenerál volt, ugye? Tehát igazából nem színész volt Marca János, hanem hanggenerátor. És akkor kiszólt, hogy azt mondja, nem lehetne, hogy én inkább énekeljek? Azt mondja, tud maga énekelni? Azt mondja, hát a dalárdot tagja vagyok. Na, akkor énekelt. Akkor fütyült. Bereket hozott egy gramafont. Akkor egy fütyülés, egy énekel, egy gramafont. Akkor már nagyon unta, akkor a Margitot hívta, Teibler Margitot hívta, gépírónő volt, akkor már ketten voltak, beszálltak, akkor már magyar és hegedült néha, és akkor végül
már
műsorban.
Ez már egész koncert közvetítésnek szerint.
És ez ment egészen 25 december 1-ig, mert 25 december 1-én épült az első stúdió, ugye a Rákóczi úton, tehát még nem itt, Rákóczi út 22-ben az emeleten.
Én úgy tudom, hogy ez a bizonyos Gyáli úton álló, vagy akkoriban ott állt bútorszállító kocsi, az első kísérleti rádióstúdió most az önök iskolájának az udvarán.
Igen. A négy kerékből három eredeti, egy tönkrement, és a vasalás eredeti. Ezt újraépítettük. Megkeresett 2000-ben egy hintó készítő kisiparos, hogy ő hallott erről, érdekel engem. Meg volt az eredeti fotó az épület előtt, és szépen a téglák látszottak, méret látszott, tehát biztosan ez volt, ugye?
Tehát rekonstruálja az
egészen. Ugye rá volt írva Ponyvára, hogy mi az, hogy bútorszállító, és újraépítettük.
Mindjárt megindult a vevőkészülékeknek a gyártása Magyarországon is, vagy pedig külföldről hoztak be alkalmas gépeket, esetleg mindkét utómódon lehetett hozzájuk jutni?
Hát kezdetben a Tungsam elkezdte gyártani a elektroncsöveket, és utána készülékeket is ezzel párhuzamosan, és sok kisebb vállalkozó, kis részvénytársaság formájában gyártotta a készüléket, majd megjelent az Orion is a piacon, ha jól emlékszem, 28-ban már készülékei volt.
Egyáltalán nem volt semmiféle fáziskésés, mivel hogy a BBC után csak nem egy évvel már nálunk is elkezdtek kísérletezni, és hát tulajdonképpen a híradástechnika területén Magyarország a két háború közt, de még utána is jó darabig európai színvonalat képviselt.
Sőt, a magyarországi rádiógyártás, ha jól tudom, a háború utáni egy-két évben még a világ termelésének az egynegyedét, egyharmadát adta körülbelül. Tehát nagy hatalom voltunk.
Hol
gyártottak? Is meg tudja
erősíteni. Hol gyártottak nálunk elsősorban rádiókat? Mert ez, hogy Tungsram meg Orion egyben márkanév is, meg magának a gyárnak az üzemnek is a neve.
Tungsram az először Izzó lámpát gyártott, ugye, tehát a Edison szabadalom itt meg volt, Izzó lámpa.
És aztán az elektroncsöveket
is? Sokáig,
70-es évek második feléig, sőt 80-as évek elején valamikor hagyta abba az elektroncsőgyártást, akkor már Kaposvárott volt gyáruk.
Sőt, exportálta, ugye az Osram az Spanyolországban, tehát ő gyárat adott el, ez ugye azért egy extra, ugye most már tudjuk, hogy tehát ő volt az a szocialista multi, aki egy kapitalista országban egy gyárat telepített, ez volt az Osram gyár.
És miből is lett a Videoton?
A Videoton gyár vadásztöltény és gyuttacs gyár volt az eredeti neve.
És VT volt a rövidítés.
Hát és innét, hát 55-ben kezdték el a vadásztöltény gyárban gyártani a készülékeket, és 1967-68-ban lett VTTV, ez a kocka embléma, amit manapság is lehet látni még itt-ott.
Ez még egy jó betű, illetve hangjátékra is
persze,
lehetőséget
biztos,
adott.
Sokat igen, sokat fizettek ért, de igazából...
És hol még máshol, hol gyártottak rádiókat?
Hát rádiógyártás volt még a mostani, illetve most már nem létezik, vagy nem is tudom milyen szinten van a Beloyanis, a BHG, standard néven gyártották a rádiókat. A Hungária körúton volt a telefongyár, de háború előtt az Telefunken gyár volt. Telefunken készülékeket gyártottak.
Most meg Siemens ugyanaz. Hát végülis
német. Volt Magyarországon Siemens gyár is, és volt Philips gyár is. Ezek a talán a legnagyobbak.
Mindenkit.
És egyben a legismertebb márka.
És akkor még ezt a mechanikai labor speciális katonai készülékekre, tehát voltak még extra gyárak.
A BRG.
A BRG az nem. Már később.
Magnókat már... elsősorban, illetve katonai rádiókat gyártott.
De az már háború után volt.
Itt szakítsuk most meg egy kis időre a stúdióbeszélgetést, és hallgassuk meg annak a hosszabb tárlatvezetésnek egy részét, amelyben Pernek és Sándor jó voltából részem lehetett ezen a héten Verőcén. Most is a háttérben talán hallják a kedves hallgatók, hogy szól a Kossuth Rádió, mégpedig egy pompás, hát nem zeneszekrény ez, de úgy látom, hogy egy kombinált darab. Jöjjünk hozzá közelebb. Egy rádió, elég nagy méretű, a varázs szemét látom most, hogy legugolok hozzá, igen, szép zöldesen foszforeszkál, és fölül jobb oldalt egy szalagos magnó, bal oldalt pedig egy lemezjátszó. Ezek is működnek, vagy csak a rádió?
A rádió része az hibátlanul működik, középhullámon, rövid hullámokon, illetve hosszú hullámon is. A magnó és a lemezjátszó már nem működőképes. Talán még a magnót működőképessé lehetne tenni, de arra nem volt kellő időm és energiám még eddig.
A gazdának ugye azért mindenre időt találni elég nehéz. Terta.
Telefongyárnak a gyártmánya, ez 1960-as gyártmány, végülményben velem egykorú.
Itt éppen a közelről műsora szól. Itt szemben velem egy olyan rádiókészüléket, vagy nem is rádiókészüléket látok, ami talán egy ilyen kisebb stúdiónak lehetett a darabja.
Igen, ez egy Orion iskolarádió, egész pontosan ennek ez a hivatalos megnevezése a szakkönyvekben. Rádiót lehet rajta a Kossuthot és Petőfit, annak a kornak megfelelően, illetve egy helyi adót fogni, valamint mikrofon és lemezjátszó bemenete van, és egy kontroll hangszórója, tehát amit ott helyben lehet hallgatni, és 4 hangszórót lehet rá kapcsolni, lehet hallgatni esetleg más termekben is a műsort. Ez 49-es készülék, vissza kell gondolni, hogy kik beszéltek annak idején a rádióban. Egy biztos, hogy a fadobozokba mondhatni lélek van, tehát kézzel rakták össze, nem gépekkel, illetve gépekkel valamilyen szinten, de mégis ott a kézmunkának a nyoma. Éppen most újítok föl egy 69-es lemezjátszóba egybeépített rádiót, és az egyik alkatrészén kézzel ott van a szignó, hogy kirakta össze. Tehát a nevét adta hozzá.
Amíg nem volt televízió és komputer, addig a hírközlésnek, a kommunikációnak az elsődleges eszköze volt a rádió. Ugyanakkor a kultúra terjesztésének, a szórakozásnak is alapvető eszköze volt.
Így igaz. Szerintem a nyomtatott kultúra után ez a következő nagy lépés. Itt ráadásul nem kellett tudni olvasni, csak be kellett tudni kapcsolni a készüléket, és megkeresni a kívánt adót, és hallgatni, és jóvételnek kellett hozzá lenni.
Régi filmeken láttuk, hogy a néprádiót néha a községben, a faluban kitették az ablakba, amikor valamilyen fontos közölnivaló volt, hogy az egész lakosság tudomást szerezhessen róla. Kik vettek később rádiót? Ez a polgári háztartásoknak volt inkább a része, vagy megengedhették maguknak ezt a kis emberek is?
Hát kezdetben szerintem a jó menőek, a módosabbak tudtak vásárolni. Későbbiekben a kormány meghatározta, hogy mennyiért szabad adni a rádiót, tehát 380 forint volt 49-ben az ára, és ha jól tudom, 25 ezer darabot gyártottak le. Nagy volt az érdeklődés, és hitelre lehetett vásárolni abban az időben már. Különböző cégeknek akkori szórólapjait még meg lehet itt ott találni, rajta van, hogy hitelre ennyi pengőért, forintért lehet vásárolni. Illetve lehetett kapni régen kitekbe rádiót. Tehát a fadobosztól kezdve mindent adtak, csak össze kellett építeni, még olcsóbb volt.
Közelebb sétálunk egy vitrínhez, amelyben már igazi táskarádiók is vannak, olyanok, mint amikről a híres láger is szól, táskarádió, ritmus dáridó, és zsebrádiók is.
Érdekessége ebbe a vitrínbe a Sonet rádió, ez egy hát közel zsebrádió méret, de még telepes rádió. Tehát elektroncsövekkel van fölépítve, 4 darab elektroncsővel, ezt a fővárosi finommechanikai vállalat gyártotta 57-ben, és egy kisméretű anódtelep van hozzá, ami a csöveknek a működtetését biztosítja, illetve egy góliát elem kell még hozzá, ami a csövek fűtését biztosítja. És ezt már nyugodtan lehetett zsebbe tenni, vinni. Itt van Orion cégnek, a Terta cégnek, és a Videoton cégnek is a kis táskarádiója, ami általában 9 voltról működött, 2 lapos elemről, és nagyon népszerű volt.
Jövünk egy táskalemezjátszóhoz, aminek szép fadoboza van, és abban van a hangszóró is, ugye? A tetejébe építve. Ez milyen márkájú?
Tesla, csehszlovák gyártmányú. Talán egy régi kor lemezét.
A lemezeket is ön gyűjtötte össze?
Ezeket is én kaptam mindet, tehát ami itt a kiállításon látható készülék, ez mind-mind barátok, kollégák, helybéli és távolabbi lakosoknak az ajándéka, adománya.
Fölé helyezte ugye a tűvel a piköpöt, ahogy jó magyarosan mondtuk annak idején, hangszedő. Ez egy szép magyar kifejezés rá. Idősebb rádióhallgatók és operettkedvelők bizonyára felismerték Sárdi János hangját, Huszka Jenő Bob Herceg című operettjéből. Bob belépője következik, és azt hiszem az előtte levő párbeszédet halljuk most. Várjuk meg, amíg az énekszó felcsendül.
Nagy
Bocsánatot kérek, ha nem siet nagyon, lenne kedves elmondani, honnan szerzett tudomást a kiállításról, és hogy tévedt most ide?
Itt Velencén volt dolgom, és a ház előtt láttam a táblát. És a fiam is ilyen régi rádiókat gyűjt, felújít, javítgat, és az ő megbízásába jöttem be, hogy állandó kiállításról van szó, vagy pedig ideig csak időszakosról.
Röviden tud csak itt időzni, lehet, hogy a munkája szólítja már soha, de majd visszatérnek?
Hát valószínűleg, mondjuk engem ennél mélyebben már nem hoz lázba a rádió, de a fiamat igen, ő biztos, hogy eljön, aztán alaposan körülnéz.
A háttérben továbbra is Sárdi János énekel, de szép halkan, mert Sándor most a hangerőt levette. Közben a vendég, a látogató is eltűnt a látkörünkből. Most leültünk ide középre, a teremben egy asztal található vendégkönyvvel, majd én is fogok beleírni. És itt látok Pacsirta rádiót, nem is egyet talán, hanem többet. Ez is egy ismert márka volt. Honnan kapta a nevét? Van ennek valami története? Ismeri, Sándor?
Igen, az Orion cég kezdte gyártani az 50-es évek végén. Kezdetben csak egy modellszáma, típusszáma volt az AR612-es, de ahogy kikerült az üzletekbe, és vásárolgatták, nagyon nagy sikere volt ennek a készüléknek, ugyanis nagyon szép hangja volt. Külön hangregiszterei voltak, URH-t tudott, és szépen szólt az URH-ja, és hát ezt a nevet ragasztották rá, hogy úgy szól, mint a Pacsirta. És későbbiekben már megjelent a Skála üvegen a Pacsirta fölirat is. Röviden ennyi a történet ennek a készüléknek.
A rádióról 24-ben feljegyezhették, hogy az állatkertből sugározta az első koncertjét, s a lemezgyártók átkozták a konkurenciát, mely profit nélkül árulta a kék rapszódiát. A közel lakó amatőrök tisztán hallották, mikor a csepeli adó 25-ben jó reggelt kívánt. A magasba szöktek mindenféle furcsa antennel, és egy ügyes diák detektoros bevőt fabrikált. Szóval a rádió,
folytathatjuk egy kis ideig még a beszélgetést. Meg lehet-e határozni annak a varázslatnak vagy bűvöletnek a miben létét, ami azokat az embereket egyszerűen a hatalmába keríti, akik öreg rádiókkal kezdenek foglalkozni. Én úgy láttam, amennyire az interneten is tudtam tájékozódni, hogy nagyon sokan, nagyon szakszerűen és nagy vehemenciával, teljes szívvel, lélekkel végzik ezt a munkát. Ha valakihez oda kerül egy darab vagy több darab, akkor menthetetlenül elkezdi gyűjteni a készülékeket, minden szabad idejét erre áldozza, hogy rendbe hozza őket, sokszor a lakása nagy részéről lemond a gyűjtemény javára. Miért, kérdem én?
Ez valami érintettség.
Igen.
Miért gyűjt az ember bélyeget? Miért gyűjt szalvétát? Nem tudni.
A gyűjtőszenvedély, azt tudom, az egy sajátos lélekállapot és bármi más tárgyak együttesét is érintheti, csak én úgy láttam, hogy a rádiógyűjtők azok, ne sértődjenek meg érte, szinte egy különleges állatfajta. Ismerik egymást, számon tartják egymást, összetartanak. Van olyan eset is, amikor ön is, Sándor, 10-20 rádiót is kapott egy addig ismeretlen gyűjtő kollégától, aki fájó szívvel ugyan, de megvált tőlük, mert nem tudta már hol raktározni őket. Tehát tulajdonképpen ez egy
közös nevező, matematikailag nevezze, közös nevező.
Meg egy a kultúrhistóriának egy olyan darabja, amiben egy közösség is kiformálódik.
Így, hát úgy, ahogy az interneten is bizonyos fórumokban bizonyos csoportok összetartanak, itt ebbe a valós világba ezekkel a ódon készülékekkel mi is összetartunk.
Én vonattal kezdtem, őszintén megmondom. Tehát a
ez hogy értem?
Vasúk barátok, ja, és vasúk modellezők körével kezdtem kiskoromban. Uh-huh. Az túl nagy. Tehát a vonat, most van a füsti, van a füsti, és akkor kijárok oda, és azt szeretem. Mm. Meg lehet, hogy szerettem volna villanymozdonyt kapni, azt mikor a gyerekeimnek vettem 10-et, akkor már lehet, hogy elég volt. A rádiónak szerintem ideális a mérete, ez egy fontos dolog. Ugye hozzánk évente 4-szer jár a gyűjtőkör, és közgyűlés van, és újság és járnak és kirándulások.
Ez ott önöknél a technikumban?
Igen, igen.
Tehát történik? Tehát az az egyesületnek a fő találkozó.
Igen, itt lett bejegyezve a Rudi Sándor utca 5-7-ben, de hát azért nem nagyon lehetne bejönni. Egy ilyen esetben 4-500-on is vannak, tehát rengetegen vannak.
Padlástól pincéig.
Akkor a padlástól pincéig. Nagyon jó a rádió mérete.
A rádió még akkor fából készült, egy meleg színű forma tervezett bútordarab, tehát azt hiszem, hogy egy olyan világról ad hírt, vagy ebből megőriz számunkra egy darabot, ami még ilyen értelemben is emberszabásúbb volt. Hány rádiót állított ki Sándor itt a két teremben?
Kezdetben ez 70 körül indult, tehát azóta már jött hozzá megint egy 5-6 készülék, amit azóta kaptam, illetve egyben ellenbe is tudtam már tenni.
És van legalább ugyanennyi készüléke otthon is, úgy tudom.
Még egy kicsivel több.
Meg egy érdekes történettel is szolgált nekem, hogy az édesapja a padláson megtalálta azt a millió apró darabra szétszedett rádiót, amelyet Sándor diákkorában szétszedni még tudott, de összeállítani.
Hát, nem is tudom, hogy mi volt akkor a szándéka, ez több mint 40 évvel ezelőtt történt. Lényeg az, hogy ezt a készüléket is megkaptam.
Akkor most, ha lesz rá ideje, megpróbálja összerakni?
Igen, sőt, éppen ma volt egy ismerősömmel, váltottam levelet, és kértem, hogy az úgynevezett donor készüléket szeretném tőle elkérni, ami alapján ezt rendbe tudom tenni, ezt a készüléket.
Horváth Lászlónak is vannak öreg rádiói otthon?
Otthon nincsenek, otthon nincs. De a szobám tele van.
Igen, gondolom. Iskolában. Egyébként is az iskolában valószínűleg több időt tölt, mint otthonában, nem?
Valóban, igen. Onnan jöttem, és még oda-vissza.
Ahogy így elmondta, hogy milyen nyitott nagy életet élnek, hogy ugye külön pincétől a padlásig minden azt szolgálja, hogy az ott tanulók is, meg az oda elzarándokolók, tehát akár az egyesületi tagok, akár más érdeklődők.
Igen, inkább a második.
Otthon érezzék magukat.
Akik jönnek, tehát a hét nyitott szombatok, vasárnapok. Az ott tanulók kezdetben ezt azért nyugnak érzik, hiszen...
Ez olyan, mint a kötelező olvasmány volt nekünk bölcsészeknek, vagy hogy?
Nem tudom. Most valahogy az a módi, hogy ne szeressük az iskolát. Aztán nálam egy év után már ők is jönnek. Tehát nagyon sok diák segít. Tehát ezeket a rendezvényeket, ennek a logisztikáját most úgy hívjuk, ezt a bent lévő diákok segítik, és ők is megszeretik. Az érdekes az, hogy ez egy távközlési technikum, tehát egy műszaki iskola, akinek nem ment olyan jól az elektrotechnika, az átviteltechnika, az ült be a mi stúdiónkban. Stúdiónkban most már 6 éve már kicsi sugározok a műsort Cool FM néven, és akkor a stúdióvezető azt mondta, hogy az egy kicsit segítesz, nem mennél egy logopédushoz? És akkor eljárt önként, 18 évesen logopédushoz, mert...
Egyik másik kollégának el fogom ezt
azért
mondani, mint tanmesét.
És akkor elment, és megnyerte a Kazinczy díjat, és akkor a magyar tanár is azt mondja, te jó Isten. És azóta nagyon kevés olyan döntő van Győrött, amikor nincs tőlünk valaki. Ha nincs 2-3 ember a Kazincin, akkor én már szomorú vagyok.
Elküldi a tanítványokat megnézni ezt a Verőcei kiállítást?
Természetesen. Hát a Verőce úgyis egy kedvenc irány, ugye? Uh-huh. Biciklivel tipikusan Vácik vonattal, de hát éjszakra még jó ki is lehet menni. Nálam elég nagy bicikli szakosztály van, túra szakosztály, és ott prima az út végig kifele.
Össze lehet kötni kellemeset, igen, a hasznossal. Igen.
Hát nálunk egy tipikus dolog, hogy Aradra elmegyünk, mert most ahhoz képest
Verőce az szinte semmi.
Nálam, amikor az érettségiát letelik, és majd jönnek a technikus évre, akkor bérelünk 2 buszt, megnézni a nagyadót. Régen ez Lakihegy volt, hát most ott nincs sok messzebb, és visszafele pedig a Diósdi Múzeum. Tehát ezzel válik technikus jelölté az illető. Közben még azért egy halászcsárda van, de azt itt most nem lehet elmondani.
Nyugodtan, de minden esetre ezzel a szép jelképes gesztussal búcsút lehet mondani a diák éveknek, és feltöltekezve elkezdeni, igen, a hivatást.
És ott az egy csodálatos hely különben, aki nem volt oda, és el kell menni. Ott olyan energia, olyan teljesítmény van, amit az ember nem hiszel. Hát most újra megy a Lakihegyi torony, ugye? Az egy híres torony. Az egy nagyon nagy sztori. Békési az akusztika osztályt vezette, Magyari Endre a rádió osztályt. a kísérleti állomáson, ha óra volt, átjöttek, aztán visszamentek. Uh-huh. És Magyari tervezte ezt a tornyot, a magasság az kijött, ez a hullámhossznak az 5/8-a kellett, hogy legyen, 5/8 lambda, 314 méter. És akkor mondták, hogy hát azt nem lehet 33-ban. Mi? Béketárgyalásokon elfogadtuk, uh-huh. hogy Eiffel torony 300 méter alatt. Jó. Megépítették 290-re, és egy 24 méteres pózna van a tetején, amit kidugtak, és annak a tetején van a villámvédő, tehát megoldották a kérdést.
Sajnos elfogyott a műsoridőnk, én boldogan hallgatnám ezt a kis szabad egyetmi előadást, hiszen nagyon sok mindenről lehet Horváth László szavaiból megbizonyosodni, illetve a csekély tudásunkat egy kicsit fejleszteni. De a Mentés másként című műsornak ezzel a végére értünk. Műsorunkban a Verőcei Öreg Rádió kiállítását mutattuk be vendégeimmel, Horváth Lászlóval, a Puskás Tivadar tápközlési technikum igazgatójával és Berneki Sándorral, a magángyűjtemény tulajdonosával. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásomat. A műsort Liptai Katalin szerkesztette és vezette. Munkatársaim voltak Gera Csilla, Kulcsár Péter és Völgyi Tóth Zsuzsa.
Kevesen ismerték, azt tudtam minden hallgató, hogy a hangjuk milyen szép. És a gyermekek a dobozban a bácsit keresték, és a nagymamák a politúrját szépre vixelték. A postások a vevőktől beszedték, és fizetni kellett egyformán a jó és rossz hírét. Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió.
A Mentés másként utána hírek jönnek, majd a sportvilág következik itt az MR1 Kossuth Rádióban.
A programban a régi dal is újra.